Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 121. Zsoltárból.
Izrael védelmezője, zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Tiéd a dicsőség! Menj el, édesatyánk, azért a csodálatos kegyelemért, amellyel körülveszel bennünket naponként, hogy bár sokszor valóban mi is körülnézünk, hogy honnan jön a mi segítségünk, vajon ki fog nekünk segíteni most, ebben a pillanatban, amikor olyan nyomorultul érezzük magunkat, vagy beteg ágyon vagyunk, vagy elvesztettük azt, akit nagyon szeretünk. Ki fog rajtunk segíteni, ki emel fel újra, és akkor te odajössz egész közel, és megvigasztalsz, mert te ismersz bennünket egészen személyesen. Tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Te vagy az, aki bátorítasz és erősítesz naponként. Köszönjük, hogy a te ígéd is így tud bátorítani, mert olyan igazságok vannak, amelyek valóban igazságok az életünkre. Köszönjük ezt neked, Urunk, hogy így jöhettünk ide ma is, ezen a délelőttön keresni a te akaratodat. Mert talán nem találtuk meg az elmúlt héten, talán nem értettük meg igazán, hogy miért történt velünk az, ami történt. Nem tudtunk igazán örülni az örömnek, vagy nem értettük, hogy miért ér bánat minket. De köszönjük, Uram, hogy te újra meg akarsz bennünket erősíteni, hogy a vasárnap azért egy csodálatos lehetőség, hogy újra és újra találkozzunk veled, és odalépjünk a te királyi trónusod elé, és kérjük azt, hogy újra tölts meg bennünket a te ígéd igazságával és a te szent lelked áldásaival. Így könyörülj ma is rajtunk, könyörülj az ige hirdetőjén és hallgatóin egyaránt, és légy itt közöttünk, Uram. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 172. dicséretünket énekeljük. Szűkölködünk. Az az ige, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliumának 14. fejezetében, a 13. verstől. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták: lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik: nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta: hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, Azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokasságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral, aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, asszonyokat és gyermekeket nem számítva. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ki az közülünk, aki volt már úgy igazándiból nagyon-nagyon éhes. Mit tettünk akkor? Nagyon egyszerű a mai világban, oda megyek a hűtőszekrényhez, kinyitom, vagy bemegyek a kamrába, és van választék, talán több hétre való is. Ha meg nincsen, akkor otthonomtól nem messze, biztos, hogy találok valamit, rengeteg a választék. Van úgy, hogy nem is kell sokat menni, egy-két lépés, és belebotlok egy éjjel-nappali élelmiszerboltba. Még a legkisebb faluban is van ilyen, hogy ott egy lángos sütő, kifőzde, étterem, fagyizó, hamburger, és sokáig lehetne ezt a sort folytatni. A héten itt Újpest központban szinte nem is kérdezték, hogy kérek-e, kezembe nyomtak egy falatot, hogy kóstoljam meg, és el se tudjuk képzelni, hogy éhezzünk, hogy ez ne így legyen. Eszünk az utcán is, mert arra már nincs időnk, hogy otthon szépen megterített asztal mellett beszélgetve legyen együtt a család. Van, ahol már az asztal is hiányzik a lakásból, mert nincs rá szükség, mert annyira más időpontban vannak együtt a családtagok, annyira más köré szerveződnek, nem egymásra figyelnek, hanem mondjuk egy képernyőre, ahonnan kétes értékű ingerek érkeznek. És inkább ismerős a ma emberének a jólakottság, a degeszre evés érzése, mint az éhségé. Talán az idősebb generáció ismeri, akik megéltek nehéz időszakokat. Pedig a statisztikák szerint ma Magyarországon 350 ezer ember szorul rá a szociális étkeztetésre, azaz nem jutna ételhez otthon, rendes ételhez rendszeresen, hogyha az iskolában nem lakna jól. És sajnos ennél sokkal-sokkal rosszabb az arány, hogyha lehetne a lelki éhségről egy statisztikát készíteni. Mert nem csak a testünknek vannak alapvető szükségei, hanem a lelkünknek is, erről el szoktunk feledkezni, hogy éhezzük és szomjazzuk a szeretetet, a megbocsájtást, az elfogadást, a békességet. És mert ez a legalapvetőbb szükségünk nincs kielégítve, ezért ezt pótoljuk sok más egyébbel, evéssel, vásárlással vagy birtoklással, és sokfelé szaladgálunk, hogy az éhségünket valahogy csillapítsuk, nem gondolunk arra, hogy mi mindent áldozunk be ezért. És talán utolsónak a sorban, amikor már sehol nem csillapodott a lelki éhségünk, eszünkbe jut, hogy igen, van olyan, hogy gyülekezet, templom, Biblia, vagy eszünkbe juttatja Isten önmagát, Jézus Krisztust, hogy talán hozzá kellene oda menni, hogy csillapodjon az éhségünk. A mai történetünk egy lelki éhséggel kezdődik, a testi éhség majd később jön a történetbe. Jézus keresztelő János lefejezése után egymaga szeretett volna lenni, ezért hajón egy lakatlan helyre távozott. Nem gondolom, hogy ezt azért tette volna Jézus, mert félt volna Herodes haragjától, hogy most ő lenne a soron következő elítélt, mert az Úr Jézus Krisztus pontosan tudta, hogy mikor jön el az ideje, mikor jön majd annak is az ideje, hogy feláldozza magát értünk a Golgotán. János evangélista szerint ez pontosan egy évvel ezután a történet után fog majd bekövetkezni. Jézusnak addig még dolga van, addig még sokakhoz el kell jutnia az evangéliumnak a jó hírnek, és itt is pontosan ez történik, hogy sokakhoz eljut előbb az evangélium. Nagy sokaság gyalog követte őt, különböző városokból indultak el, és lettek nagy csoportá, amíg tulajdonképpen Jézusék hajón utaztak. Ez is mutatja, hogy a tömegnek mennyire fontos volt a Jézussal való találkozás, mert kapni akartak belőle, kapni akartak Jézustól, és megadták ennek az árát, kerülő úton mennek, és míg Jézus kiköt a tanítványaival, addig már ott várja a sokaság. Lelkileg voltak éhesek, és Jézus mellett azt élték át, amiről itt beszélt az evangélium, hogy Jézus megszánta őket, szívükhöz szólt, gyógyulnak a közelében, Tehát ennek a tömegnek a lelki éhsége volt a fontosabb, mint a testi. És ott kialakult tulajdonképpen ebből az 5000 férfiből plusz a többiből egy ige hallgató gyülekezet, és olyan jó, hogy aki Jézus Krisztussal akar találkozni, vele közösségbe kerül, az az ember ma is ezt élheti át, hogy megelégül az ő közelében, megelégítetik a mi lelkünk. Jézus nagyon jól tudja, hogy nekünk elsősorban erre van szükségünk, arra van szükségünk, hogy ő töltse be minden hiányunkat, lelkileg is, meg testileg is. Tudja azt, hogy szükségünk van megváltásra. Szükségünk van kegyelmére, bocsánatára. Elsősorban szükségünk van arra, hogy ő hordozza az életünket és viselje gondunkat. Mindannyian különbözőek vagyunk, de ebben egészen biztos, hogy egyek vagyunk, hogy szükségünk van Jézussal való közösségre, szükségünk van arra, hogy az ő népévé legyünk, hogy a bajainkat hozzá tudjuk vinni, és hogy általa gyógyuljunk. És mindenki részesülhet ebből, mindenki részesülhet úgymond a közös asztalból, Krisztus kegyelméből, lehet hozzá menni, és hogyha csak a testieket akarjuk kielégíteni, testet akarjuk táplálni, akkor hamis úton járunk. Azonban, hogyha a lelki éhségünket, ennek a csillapítását Jézusnál keressük, akkor megtapasztaljuk, hogy neki az egész életünkre gondja van. Mert a lelki táplálék mellett ő gondoskodik számunkra a testiekről is. Csak keressük először Istennek országát és az ő igazságát, és higgyük, hogy a többieket ráadásul ő meg fogja adni nekünk, gondoskodik róla. Azt látjuk a történetből, hogy itt a tanítványok először gondolkodnak, próbálkoznak a maguk módján ezt a szükséget, ezt a testi szükséget kielégíteni. Kigondolják ésszel, megállapítják, hogy hát lehetetlen vállalkozás ennyi embert jól lakatni. Addig jutnak el, hogy nincs. Érzékelik a szükséget, valószínű, hogy már nekik is korgott a gyomruk. Megállapítják, hogy lakatlan ez a hely, meg az idő is túlhaladott, későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Mert számomra ez nagyon ismerős, ez a tanítványi ötlet, hogy oldódjon már meg ez a probléma. De valahol én inkább kimaradnék belőle, mert úgyse tudok mit adni, és nekem sincs elég. Tehát érzékelve mások szükségét, ott van bennem ez a feszültség, hogy hát oldódjon már meg, azért nem teszem rá egészen az életemet, valahol hát menjenek el és oldják meg máshol. Jézus azonban a tanítványokra testálja szinte az éhségüket, hogy ti adjatok nekik enni. Azonban ez nem arról szól, hogy a tanítványok sokasítsák meg a kenyeret, hanem inkább arról, hogy fel akarja bennük ébreszteni a felelősséget. Mert a tanítvány nem mondhatja, hogy hát nekem ehhez a szükséghez nincsen közöm. Nem mondhatjuk, hogy behunyom a szememet a másik éhsége láttán, hogy menjetek el és szerezetek máshonnan, majd holnap jöjjetek vissza, folytatjuk. Hanem arra tanít bennünket az ige, hogy Jézus elé vigyük a szükségeinket. Hozzátok nekem ide azokat. És ez a tanítványoknak a szolgálata. Van úgy, hogy ennél többet sokszor nem is tehetünk, hogy ami kevés van, azt oda vigyük Jézus elé. A saját lehetőségeinket oda vigyük, a kevés erőnket, az anyagiakat, azt az embert, akit az Isten elénk hoz, legyen az családtag, szomszéd, vagy munkatárs, vagy bárki más, és nem azt várja az Isten, hogy mi térítsük meg az embereket, erre mi képtelenek vagyunk emberi erővel, ezt majd ő el fogja végezni, ha akarja, amit csak akar az Isten el tud végezni mindannyiunk szívében, de ami a mi részünk, hogy oda vigyük Jézus elé, hogy folyamatosan imádkozzunk érte, és ez nem kis szolgálat, azaz ebből a kicsiből lesz majd valami. Tehát nem lehetetlent kér Jézus a tanítványoktól, hanem olyat, amit meg is tudnak tenni. És higgyem azt el, hogy ha én Jézus elé viszem a szükséget, azt az embert, vagy a saját magam életét, akkor ő majd cselekedni is fog az életemben, meg a mások életében is, a maga idejében úgy, ahogy akar. és majd meg fogja mutatni a következő lépést is, hogyha az rám van bízva. Gyakran ott van bennünk kis hitűség, ott van bennünk büszkeség, hogy hát minek imádkozzak. Az ember előtt ez sokszor kevésnek tűnik, de azzal, hogy én odaviszem Jézus elé, elismerem a magamnak tehetetlenségét, de ugyanakkor elismerem a reménységemet is, hogy a te szavadra lehetséges. Ha csak érintem is a ruhája szegélyét, már meggyógyulok. Az ő kegyelmére vagyunk utalva. Nélküle nem megy. A tanítvány, a mester nélkül semmit sem ér. És a kevés csak Jézusnál szaporodik meg. És Jézus nem mondja a kevésre, hogy csak ennyi. Ez semmit nem ér. Szedjetek még össze többet, próbálkozzatok még. Szedd össze magadat, mert így nem vagy elég jó. Tehát Jézus nem mond ilyet, nem csak ennyit mond, hogy hozzátok ide hozzám, ami van. És hogyha Jézus elé viszek valakit vagy valamit, akkor hihetem, hogy ott csodák történnek. Tehát merjük átadni neki a keveset, és higgyük, hogy ha Jézus megáldja, akkor az meg fog szaporodni. Egy bizonságtétel például, dadogó emberi szavak, egy vigasztaló szó is olyan kevésnek tűnhet a mi szemünkben, de hogyha Isten megáldja, akkor az kiinduló pontja lehet egy valóságos megtérésnek, elhívásnak, hitbeli növekedésnek. Elmondok egy napi megtapasztalásomat, hogy ezt mondta az Isten, vagy ezt éltem át vele, egy hitbizonyosságomat. De azáltal az Isten életet teremthet, mert neki van hatalma rá. Tehát ne magunkra nézzünk, és ne is a kevésre, hanem mindig egy szinttel feljebb. És Jézus erre szeretné itt megtanítani a tanítványait, és minket is, mai tanítványokat, hogy szükségeinknél messzebb látni arra az Úrra, aki a szükségeinket betölti. A csoda Jézus Krisztus által történik. Úgy írta itt az evangélista, hogy feltekint az égre, megáldja és megtöri a kenyereket, és adja a tanítványok kezébe. Tehát higgyünk az ő erejében, hatalmában, szeretetében, gondviselésében. Megmagyarázni nem tudjuk, hogy hogyan lett az 5 kenyérből és 2 halból elég 5000 embernek. Ráadásul tudhatjuk, hogy ez csak a férfiak száma volt, ott voltak még mellettük az asszonyok, meg a gyermekek is. Mindenki annyit ehetett, amennyit csak kívánt, amennyit csak akart. És miközben ettek, szemlélhették, hogy kicsoda ez a Jézus. Hogy mellette megelégedik a lelkünk és a testünk is. Tehát Jézussal kerültek igazán kapcsolatba, és kóstolhatták, hogy jó az Úr, örökké való kegyelme. A történetnek a vége a megelégítetés. Valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Csoda az, amikor egy ember megelégítetik lelkileg, testileg. Mindig csoda az, hogyha valaki felüdül, a szomjazó, amikor egy nyugtalan lélek nyugalmat talál. Csoda az, hogyha valaki átveszi az Isten kegyelméből bűnei bocsánatát, és nem marcangolja magát többet, hanem elhiszi, hogy megbocsájtattak a bűnei, van kegyelem, és kezdhet újat. Aki az éhségével így Jézushoz jön, ezt fogja megtapasztalni, hogy Jézus önmagát adja számára, számunkra, hiszen ő az a kenyér, ami alászállott az életnek kenyere. Aki hozzá megy, az többé meg nem éhezik, és aki benne hisz, az nem szomjazik meg többé. Nincs erőm, de oda megyek hozzá, és közben átélem azt, hogy megújul az erőm, és olyan dolgokra leszek képes, mint azelőtt sohasem, meg tudom tenni a következő lépést, ki tudom mondani a bocsásd meg szót, hogyha éppen arra indít az Isten, vagy van erőm átlépni akadályokon, vagy éppen saját magam korlátain is. Az Isten betöltő szeretete legyőzi a szívem félelmeit. Tehát mindenre elég lesz a kegyelme. És Jézussal közösségben olyan csodát is átélünk, hogy elég lesz az anyagiak terén is, sőt még marad is, hogy másoknak adjam tovább. A számok valahol Jézus közelében elveszítik a jelentőségüket, felborulnak a számtannak a szabályai. Átélhetem, hogy hát ugyanannyi a fizetésem, és mégis többre telik belőle, hogyha azt tudom Jézus elé vinni. És valahol csoda módon megteremtődnek a lehetőségek is, amiket eddig észre se vettem. És már nem a magam éhsége köt le, nem a körül forgok, hanem észreveszem, sőt, fájni is fog mások éhsége. Krisztussal együtt megajándékozott Isten minket mindennel, amire valóban szükségünk van. Valahol megteremtődik az ő közelében az idő is. Eddig azt éltem át, hogy nincs, kapkodok, szaladok, lótok, futok, nincs időm Istenre, meg egymásra sem, de odaadom az Isten kezébe, és utána jut, mert felébreszt az Isten korábban, és tudok csendességet tartani, vagy elvisz az Isten olyan utakra, amiben nem elfogy az erőm, meg az időm, hanem megsokszorozódik. Pál apostol azt írja a börtönből a Filippi belieknek, hogy tudok szűkölködni, tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát azt élte át az élete utolsó szakaszában különösképpen is, hogy vele van Krisztus, és Krisztus elég, és a többi valahol mellékes, és nem is annyira lényeges, hogy ott vagyok a börtönben, hogy szükségeim vannak, hogy oda vagyok láncolva két katonához. Hát elég a kegyelme, és az ő teljességéből mi vehetünk kegyelmet kegyelemért. Jézus itt asztal közösséget teremt, minnyájukkal egyetemben, és ebben benne van az is, hogy igen, Jézussal közösségem lesz a másik emberrel is. Megélhetem, hogy tudok adni, hogy működik a bocsánat, működik a szeretet is. És hogyha Jézus osztja szét a keveset, akkor egész biztos, hogy ott senki, abban a közösségben senki sem marad éhen, és mindenki egyformán részese lesz ennek a csodának, és együtt lehet hálát adni érte. Itt a 12 tele kosár az Isten kegyelmének a bőségéről beszél, amit azok élhettek meg, akik az éhségük megelégítését Jézusnál keresték. Tehát a kiindulás az, hogy nincs. A megérkezés pedig az, hogy csordultig van. Még több is, mint amire szükség van. Tehát akit megelégít Krisztus, az az ember másokat is tud segíteni, képes tovább adni, és nem attól lesz kevesebbje, hogy tovább adja. Egyszerre be tudja tölteni mindegyikünk életét, és nem fogy ki az ő tárháza. És hiszem, hogy ez előíze annak a mennynek, ahol semmi szükségünk nem lesz, ahova Jézus Krisztus előre ment, és ahova bennünket is készít, és ahova vár mindegyikünket. Amen. Isten igére válaszként a 438. dicséretünknek a 6. versét énekeljük. Köszönjük az drága Urunk, hogy a mi segítségünk tényleg tőled van. Hogyha te nem hajolsz le hozzánk, nem könyörülsz rajtunk, akkor mi halálba, kárhozatba maradunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor szaladgálunk annyi féle helyre, hogy megelégítessék testünk, lelkünk. Bocsásd meg, hogy ezekbe az utakba nem sajnáljuk a pénzünket, meg magunkat, meg időnket, de amikor arról van szó, hogy valamit neked adjunk, akkor olyan nehezen merjük azt odaadni. Olyan kevés a hitünk, hogy elhiggyük, hogy te többszörösét adod. Köszönjük azt, Urunk, hogy te vagy a cselekvő Úr. Te vagy az, aki adod magad értünk, és adtad magad értünk a Golgotára, hogy életünk legyen, hogy bűneink ítéletét elszenvedd. Köszönjük, Urunk, hogy az életet szerezted meg számunkra, a bűneink bocsánatát. És köszönjük, hogy veled együtt kaphatunk mindent. Bocsásd meg, Urunk, telhetetlen szívünket, hogy sokszor a minden nem elég. De köszönjük, hogy akinek te vagy az élete középpontja, ott minden elég, és tudunk, megtanulunk hálát is adni érte. Urunk, kérünk országunkért is, országunk vezetőiért, a vezető választásokért, helyi szinten is, hogy te könyörülj, hogy olyan emberek kerülhessenek oda, és úgy tudják végezni a munkájukat, hogy ne telhetetlenül a maguk javára, hanem mindig a helyi közösségek javára. Urunk, te vigyázz a mi szívünkre is, hogy tudjunk rád figyelni, és keressük először a te országodat. Könyörülj, Urunk, hogy a te javaid ne akadjanak meg az életünkbe, hanem tudjuk azokat tovább adni, hogy legyen ránk jellemző ez a bőség, hogy bőségesen adjuk tovább, és van szemünk arra, hogy kinek és hogyan és milyen formába. Kérlek, Urunk, hogy te áld meg a mi csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és orgona zenével folytassuk Isten tiszteletünket. Két zsoltár is kapcsolódik a mai textusunkhoz. A 65. zsoltárban arról énekelünk, hogy te hozzád az emberek jönnek mindenünnen, és javaiddal a te házadnak megelégítetünk. A 23. zsoltárban pedig arról, hogy asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. Ezt a két zsoltárt fogjuk most hallani Nicolas Vallée francia barokk zeneszerző feldolgozásában, dr. Erdélyi László zongora művész testvérünk orgonál. Köszönjük szépen!